Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg az alkalmunkat az Eke énekeskönyv 446-os számú éneklésével. Szentlélek nevében. Liturgiaként a 68-as számú éneket fogjuk majd énekelni. Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem megtartója. Segíts meg Istenem a te neved által, és hallgass meg imádságomat. Magasztalom a te nevedet, Uram, mert jó vagy. Mert kimentettél engem minden nyomorúságból. Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy gyenge és elesett vagyok hitemben, mert sokszor hallgattam, de nem cselekedtem igédet. Könyörülj rajtam, és nevelj őszinte engedelmességre, hogy készségesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Tőled van minden jó, nélküled nem is élhetünk. Adj azért bölcs szívet, hogy helyesen gondolkodjunk és cselekedjünk, és így mindenkor tetszésed szerint éljünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 16. fejezet első 12 versében a következőképpen. Majd szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házában. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt. 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki. Vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte. Te mennyivel tartozol? Az így válaszolt. 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá. Vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hülyek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egy igaz Istent. Valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadásán és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Az elmúlt héten, ifjúsági héten voltunk Pilis Csabán, neke ifjúsági héten, és szeretnénk most egy éneket énekelni, ami ott a főének volt a hétvégén, és szeretnénk néhány mondatban beszámolni arról, hogy mit tapasztaltunk meg ott a héten.
Úgy éreztem, hogy olyan jó lenne átadni legalább egy morzsát abból, amit ott átéltünk és megtapasztaltunk a héten, és őszinte leszek én úgy mentem oda, hogy hát ez biztos nem az én korosztályomat érintő téma lesz, mert hogy szolgálóként mentem, de hogy már az első alkalommal azt éreztem, hogy minden nekem szól, és Isten belevitt szépen ebbe a folyamatba, és olyan jó volt, hogy így a csoportos beszélgetéseken is át tudtam ezeket adni, és Isten megerősítette a saját bizonyosságaimba, amik ugye elhalványultak az elmúlt időszakban. Lehet, hogy egy kicsit kapkodva leszek, de hogy megpróbálom összeszedni magam. Jákob volt a téma. Ismerjük, hogy a Jákobnak a történetét egészen onnantól kezdve kezdtük el venni, hogy Izsák és Rebeka összeházasodtak, és nem született gyermekük. És 20 évet vártak a gyermeknek a születésére, és beszéltünk arról, hogy Jákob egy ígéretes gyermek volt, és Istentől kapunk ígéreteket az életünkbe, de hogy az, hogy be fog-e teljesülni, az rajtunk is múlik. Mert Istennek fontosabb ő, mint az ígéretek, amelyeket ő ad nekünk. És fontos neki az, hogy mi is imádkozzunk ezért. És be akar vonni ebbe a folyamatba, amit a mi életünkbe szeretne kiteljesíteni. És valahogy úgy kezdődik ez a folyamat, hogy behívjuk Jézust az életünkbe. És igazából akkor tud az ő terve kibontakozni és megvalósulni. És sokat hallottunk a héten arról, hogy ez egy nagyon jó dolog, amikor megtérünk, és meglátjuk a bűneinket például egy ilyen csendes héten, de hogy nagyon sok fiatalnak, meg embernek elakad itt az élete ennél a pontnál, mert nem elég az, hogy meglátjuk, és Isten megmutatja, és ez is egy csoda, hogy bevilágíthat már az életünkbe, hanem fontos az, hogy ha megtisztítjuk azt a házat, akkor ki fog oda beköltözni, és ki fog uralkodni az életemen. És jó, hogyha az Úr Jézus uralkodhat onnantól kezdve. Ha ez egy tudatos döntés, hogy innentől kezdve én vele szeretném folytatni tovább. És engem azok a bizonságtételek érintettek meg a legjobban, amikor kiálltak fiatalok, és elmondták azt, hogy eljöttek egy csendes hétre, és eljutottak odáig, hogy dönteniük kell, de nem döntöttek. És hogy ennek milyen nyomorúsága lett az életükbe, és később Isten adott nekik még lehetőséget, de hogy ezzel nem szabad játszani. Hogy ha Isten megmutatja azt, hogy mi az, ami elválaszt tőle, akkor nem véletlen, hogy eljuttat idáig bennünket. Nekem nagyon személyessé lett az, amikor arról beszélt az egyik ige hirdető, hogy két kéz nyúl felénk, és két hang van. És nem mindegy, hogy melyik kéznek engedek, melyiket ragadom meg. Mert hogy harc megy az életünkért, a lelkünkért, és jó, hogyha az Isten kezét megragadhatjuk. És kétszeresen vagyunk Istennek a tulajdona, hogy énekeltük itt az énekben is, az Úr vagyok a világomban, hogy minden ember az enyém, legyen gazdag vagy szegény, de fiam már az lesz csak, aki befogad is, hogy a teremtés jogán is már az övé vagyunk, de az a valódi tulajdonváltás akkor történik meg, amikor megragadom ezt a mentő kezet, és behívom, befogadom őt az életembe. Velem egy nagyon érdekes dolog történt, azt az igét kaptam, ugye kapunk igéskártyát ezeken a csendes heteken, és én a Ézsaiás 9-ből kaptam azt az igét, hogy a gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz. És először nem értettem ezt az igét, azt tudtam, hogy ez az Úr Jézusról szól, egy profécia, ugye, ami később beteljesedett, és de hogy mit jelent ez személyesen az én életemben, és kettő dolgot jelentett, hogy én magam is megerősödtem abban, hogy én az övé vagyok, és hogy megtörtént ez az uralomváltás az életemben. A másik viszont az, hogy Isten megajándékozott azzal, hogy legalább egy megtérünk volt a héten, és hogy megtörtént az, hogy egy gyermek adatott nekünk, szó szerint, és voltak, akik meg tudták újítani vele a kapcsolatot, mert arról is szó volt, hogy ugye, ha megtérünk, azzal tényleg még nem ér véget a feladatunk, hanem nagyon könnyen ugye el tudunk Istentől távolodni, és jó újra oda menni, jó újra megerősíteni ezt a döntést, és nem kell újból megtérni, de hogy fontos az, hogy legyen bizonyosságom, hogy én az övé vagyok. Mert ha ezt nem tudom, akkor ne legyen addig békességünk, amíg ebben nem jutunk teljes bizonyosságra. És még egy valamit szerettem volna elmondani, ami nagyon szíven ütött ugye Jákobbal kapcsolatban, hogy sokféle bűnről szó volt a héten, de hogy kiemelte az ige hirdető a képmutatásnak a bűnét, és hogy Jákob is ebben nagyon jó volt, de hogy ugye ez nekünk szólt ez az ige, hogy vizsgáljuk meg magunkat. És engem nagyon igazából meg is ijedtem ettől, mert elhangzott az a mondat, hogy addig Isten nem tud hatni ránk, és nem tud semmit kezdeni velünk, amíg ebben a képmutató állapotban vagyunk. És hogy itt volt az ideje, hogy levessük az állarcainkat, és hogy odaálljunk az Isten elé, és hogy elmondjam azt, hogy ki vagyok valójában, hogy ki merje mondani, hogy igen, én ez a csalú vagyok, vagy bármi, amit megmutatott az életembe. És hát részemről ennyi lett volna, amit szerettem volna megosztani, és nekem hát mindegyik hét nagyon jó volt így az elmúlt években, de ez most különösen sokat jelentett nekem, és jó volt új fiatalokat megismerni, és látni azt, hogy kipróbált a hitük, annak ellenére, hogy nagyon fiatalok még, és hogy Istennek vannak új gyermekei, és hogy nagyon szóval örültem ezeknek a új ismerettségeknek, és szeretnénk egy éneket elénekelni, ami úgy erről a hétről szólt, és ez volt a fő énekünk, és hogy fogadja a gyülekezet szeretettel. Jó.
Folytatásként 286-os számú éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra igehirdetési alapigéjük jelölt szent igét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, a 10. fejezet első versétől a következőképpen. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt tették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten. Úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, hogy akik az utolsó időkben élünk, akik tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, olyan sokfélék vagyunk mi emberek, hogyha csak itt magunk között körbenézünk, vagy átgondoljuk, hogy milyen háttérből, milyen körülmények közül jövünk, sokféle különbséget találhatunk meg egy kis gyülekezetben is magunk között, de azért sok alapvető azonosság is van. Sok minden van, ami összeköt bennünket. És hát ezt ahány ember annyi féleképpen fogalmazza meg, a világ is megfogalmazza ezt az igazságot, hogy sokfélék vagyunk, de azért vannak, amik összekötnek bennünket. És hát most is van egy ilyen dolog, amiben próbálták ezt a sokszínűséget ábrázolni. Aztán gondolkodtam, hogy most hozzam ezt a témát, vagy ne hozzam, mert biztos, hogy sok templomban, sok szószéken ez elhangzik. De talán nem lehet emellett úgy elmenni, hogy most volt ugye az olimpiai megnyitó. És én nem láttam. Lemaradtam róla, ott voltunk az ifjúsági héten. Nem mondom, hogy nem jutott eszembe, hogy most kezdődik az olimpia, de tényleg nem e körül forgott a gondolkodásunk. Viszont volt, aki azt mondta, hogy ő szerette volna megnézni az olimpiai megnyitót, és lemaradt róla, de aztán mondták a szülei, hogy hálás lehet, hogy lemaradt róla, mert ugye volt egy olyan jelenet, amikor ott a Leonardo da Vincinek az utolsó vacsora képe alapján egy olyan installációt mutattak ott be, amiben mindenféle queer, ugye ilyen beazonosíthatatlan állapotú nemű ember mutatta Jézust meg a tanítványokat. Tehát, hogy egy teljesen furcsa, groteszk képet adtak oda, és nem is érti az ember, hogy ez hogy jön oda, hogy jön az olimpia, az miért kellett ez. És amit mondott ez alapján a művészeti igazgatója itt ennek a előadásnak, azért hozom ezt, amit ő nyilatkozott, azt mondja, hogy a mi ötletünk a befogadás volt. Természetesen, amikor mindenkit be akarunk vonni, és senkit sem akarunk kizárni, kérdések merülnek fel. A témánk nem volt felforgató. Soha nem akartunk felforgatóak lenni. A sokszínűségről akartunk beszélni. A sokszínűség azt jelenti, hogy együtt vagyunk, mindenkit be akarunk vonni. És aztán azt mondja, hogy Franciaországban művészi szabadság van. Szerencsések vagyunk Franciaországban, hogy egy szabad országban élünk. Jogunk van azt tenni, amit akarunk. Jogunk van ahhoz, hogy ne legyünk hívők. Rengeteg jogunk van, és azt szerettem volna közvetíteni. És ugye ez, hogy jogunk van ahhoz, hogy ne legyünk hívők. Sokszínűek vagyunk. És hogyha Istent kivesszük a képből, akkor azt mondjuk, hogy igaz. Mindenhez jogunk van, mindent megtehetünk, mindent kitalálhatunk. Jogunk van nem hívőnek lenni. De ha van Isten, ha ő létezik, ha ő Jézus Krisztusban jött el, akkor ez a legtragikusabb dolog, amit mondhat az ember, hogy jogomban van nem hinni benne. És nem csak Franciaországban van joguk az embereknek nem hinni benne. Joguk van Magyarországon is nem hinni benne. Joguk van szerte a világon. A bűneset óta ez történik, hogy az emberek azt mondják, jogunk van másban bízni. Jogunk van úgy élni az életünket, ahogy akarjuk. És ez tragédia. És ez fájdalmas, hogy ezek az emberek is így gondolkodnak. És nem, ha csak addig jutunk, hogy elítéljük őket, meg hőzöngünk, lázadozunk ezen, akkor az kevés. A világ ez egyébként. Hát most mit lepődünk meg, hogy a világ mit mond Krisztusról, Istenről. De hogy fájjon az, amikor a másik ilyeneket mond, hogy neki jogában van az Isten nélkül élni. Jogodban van, de ez a végedet jelenti. Ez tragédia. És a világban ez van, ez a természetes, de ott jön a kérdés, hogy van az, amikor mondjuk ott vagyunk egy ilyen csendes héten, csendes napon, hétvégén, vagy akár a templomban, és szól az Isten igéje. Ugyanazt hallják az emberek, ugyanaz az ige szól. És az egyik ember halálra unja magát, és azt mondja, hogy de jó lenne most már hazamenni, meg nem bírom ezt elviselni. A másik ember meg könnyek között döbben rá arra, hogy ki ő, ugye a hétvégén, vagy a hétünk témája is ez volt, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én a magam szemében, mások szemében, de elsősorban ki vagyok én az Isten szemében. Ez volt, ami körül ott voltunk. Ki vagyok én? És könnyek közt megtér, a másikat pedig hidegen hagyja ez az egész. Hogy van ez? Miért van ez? És az egyik a mennybe jut, a másik pedig, ha ebben az állapotában marad, akkor elkárhozik. Ugyanazt az igét hallja. És valami hasonló kérdést feszeget itt Pál apostol, amikor mondja ott a korintusiaknak, ugye itt jó a háttérben tudatunkban tartani, hogy a korintusi gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, ahol nagy mozgolódás volt, és szerették is azt, hogyha a mozgolódások vannak, és szerették az ilyen impulzív dolgokat, szerették azt, hogyha az érzelmek megnyilvánulnak, meg arra hatnak, és mindig valami érdekes, valami új. És egyébként nagyon büszkék voltak a tudásukra, az ismeretükre, és éppen ezért ott volt a kísértés bennük, hogy hát lenézzék azokat, akik esetleg ebben kevésbé vannak ott. És írja ezeknek a korintusiaknak, hogy nem szeretném, hogyha nem tudnátok, hogy mi történt ott az atyáinkkal a pusztában. És tudhatták, ismerhették ezeket a történeteket, főleg a zsidó hátterűek, de akár ott a szolgálat nyomán már ismerhették a pogány háttérből, hitre jutottak is. De a kérdés az, hogy csak azt tudták, hogy na, mi történt ott, és esetleg el tudták volna pontosan mondani Mózes 4. könyvének a különböző fejezeteinek a történetét, persze akkor még nem volt ez a beosztás, vagy megértették azt is, hogy na, ez mit jelent az én életemre nézve? Hogy miért van ez leírva? Miért olvasom én ezeket a több ezer éves iratokat? És Pál apostol arról ír itt, hogy tudnotok kell, tudnunk kell azt, hogy mindnyájan ugyanazt élték meg ott a pusztában, ugyanazt az áldást. Nagyon érdekesen fogalmazza meg, hogy azt mondja, hogy Mózesre a felhőben és a tengerben mindnyájan megkeresztelkedtek. Ugye ezen ugye elgondolkodik az ember, hogy mit jelent ez, hogy akkor Mózesre megkeresztelkedni a felhőben, meg a tengerben, hiszen ott van a történetekben előttünk az, hogy az a felhő, az vezette őket, az Isten jelenlétét ábrázolta, és volt, hogy az a felhő, az oltalmazta is őket. Amikor ott voltak a beszorított helyzetben a Vöröstenger és a világ legerősebb hadserege, az egyiptomi hadsereg között, akkor a felhő az, ami védelmezte őket. Oltalmuk volt. És aztán mentek át a Vöröstengeren. És azt mondja, hogy Mózesre mindannyian megkeresztelkedtek, és hát a magyarázók mondják, hogy ez feltehetőleg azt jelenti, arra utal ez, hogy Mózes vezetését elfogadták, és tulajdonképpen azonosultak vele. Hogy na akkor most megyünk ki. Megyünk ki itt az Egyiptomból, és megyünk az ígéret földje felé. Tehát ezt az egységet, ezt az azonosulást jelenti, és azért utal itt Pál apostol a keresztségre, mert az is tulajdonképpen ezt fejezi ki, hogy én meghalok, elmerülök a vízben, megfulladok a bűnnek, és aztán Krisztussal együtt előjövök, feltámadok, egy új élet kezdődik. Hogyha tényleg hittel párosul, teljesül be a keresztség az én életemben, akkor ez az, ami kiábrázolódik. És itt is azt mondja, hogy hát Mózesre mindnyájan megkeresztelkedtek, mindnyájan átélték azt, hogy ott volt az Isten. Mindnyájan átélték azt, hogy átmehettek száraz lábbal a tengeren. És utána, amikor ezt megpróbálták az egyiptomiak, akkor nekik nem sikerült, ők belevesztek ebbe. Mindnyájan átélték ezt a csodát. Mindnyájan átélték azt a csodát is, hogy lelki ételt és italt kaptak. Hogy az Isten gondoskodott róluk csodálatos módon a pusztában, ahol nincs semmi, ahol nem lehet ekkora tömeget ellátni. Ugye itt, amikor népszámlálást tartottak, hát 600 ezres tömeget számoltak, ugye ott a férfiakat számolták, a hadköteleseken. Hát, hogyha mellé tesszük az asszonyokat, gyerekeket, idősebbeket, akkor összejön az, hogy ilyen milliós nagyságrendű tömeg pusztában megmaradni nekik, hát lehetetlenség. De az Isten lelki táplálékot adott nekik, lelki módon adta nekik ezt a egyébként fizikai táplálékot is. Csodálatos módon. Ott volt egyszer csak az égből, összeszedegethették, megehették, aztán a sziklából fakadt a víz. Az Isten megadta ezeket a csodákat, átélték ezeket az ajándékokat, ezeket a csodálatos dolgokat, és aztán azt olvassuk, hogy de. Mindnyájan átélték, de. És azt mondja, hogy nem lelte mindannyiukban kedvét az Isten. Többségükben nem lelte Isten kedvét. És hát itt nagy kérdések lehetnek, hogy na akkor, hát miért nem? Isten úgy döntött, hogy az egyik a szimpatikus, a másik meg nem annyira szimpatikus. Erről beszél itt az ige? Erről szól itt Pál apostol? Nem. A másik oldalról beszél, hogy az emberek miket tettek, és mi az, ami miatt az Isten azt mondta, hogy nekem ez nem tetszik. Én nem lelem a kedvem abban, amit ti cselekeztek. És mondja Pál, hogy hát ez példa mind számunkra, számotokra, hát írja a korintusiaknak. És először is azt hozza elénk, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Hát a kívánság az ugye olyan dolog, a gonosz kívánsága, a bűnös kívánság, ami ugye ott van a 10 parancsolat végén, és hogyha többire még valaki nagy naívan azt mondja, hogy na jó, hát én ezeket
ezeket megtartom, mert hát külsődlegesen azt gondolja, hogy ezeket meg tudja tartani. Eljutunk oda, hogy a kívánság, hát ki az, aki még nem kívánt rosszat, nem kívánt gonoszt, vagy nem irigykedett, meglátta a másikét, és nem csak annyit állapított meg, hogy de szép, vagy de jó, hanem azt, hogy miért van neki, nekem meg miért nincs. A kívánság az olyan, amiben igazán megmutatkozik ott belül. Lehet, hogy kívül nem mutatkozik meg, lehet, hogy kívülről egy gonosz kívánságú ember csodálatosnak tűnik, de az Isten látja a szív állapotát is. És például Mózes 4. könyvének 11. fejezetében olvashatjuk azt, hogy a közöttük lévő gyülekvész népség azonban telhetetlen volt, ezért Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek. Ki ad nekünk végre húst enni? Ugye ez a gyülevész nép, akik csak úgy oda csapódtak, amikor jöttek ki Egyiptomból, akkor olvashatjuk, hogy mások is csak úgy oda vetődtek hozzájuk, hogy miért, hogy látták, hogy Isten közöttük van, vagy csak ők is meg akartak gyorsan pattanni Egyiptomból, ha már itt volt ez a helyzet, vagy hogy mi volt nekik a szándékuk, azt nem részletezi az igaz, de itt látjuk, hogy baj van velük, mert úgy elkezdik ott erjeszteni a dolgokat. Elkezdenek elégedetlenkedni, és aztán ez kihat az egész népre, akik erre persze hajlamosak. A kívánság. Aztán ott van a bálványimádás. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amit megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. Hát ugye ez az aranybórjú helyzete. Katasztrófa az egész, hogy fölmegy Mózes az Istennel beszélni, hogy megkapja a törvényt. Hát ez a nép, gondoljunk bele, szedett-vedett népség, rabszolgák, hogy tudnák, hogy mi a helyes, mi a jó, hogy lehetne ez egy egységes nép, és az Isten adja az ő akaratát, mutatja, hogy merre felé haladjanak. És ott van Mózes, és a nép meg azt mondja, hogy hát hol van már ez a Mózes, nem látjuk. Kellene valami látható dolog, kellene valami látható Isten, és akkor mondják Áronnak, hogy hát csinálj már egyet. Akkor összeszedik ott az aranyat, elkészítik az arany borjút. Egyiptomban a bika többek között az istenség, és a borjút. És amit mondanak, hogy hát itt az Úr, aki kihozott bennünket Egyiptomból. Amit ők csinálnak, azt mondják, hogy hát itt van az Isten. És olvassuk, hogy enni, inni, leülnek és felkelnek játszani. Ugye ez a játszani, hát ez nem arról van szó, hogy ott elkezdtek valami közösségi játékot, társas játékot játszani, mert nehogy azt gondoljuk, hogy na ez bűn, hogyha az ember vagy a gyerek játszik, hanem itt ez arra utal, hogy valamiféle akár orgia is ott volt. Amikor ezt a hamis Istent imádták. A pogány népek szokása szerint. Teljesen megzavarodott a nép. Az ördög teljesen beszippantotta őket ezzel a bálványimádással. Hiszen a maguk csinálmányára azt mondták, hogy itt van az Isten. És utána mondja is, hogy de ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Ugye ezt fontos látni, hogy a bálványimádás meg a paráznaság az sokszor kéz a kézben megy. Ez a mai világban is látszik, hogy amikor hallottam először erről, úgy megdöbbentem, hogy a Magyarországon az egyik leggazdagabb ember a Gattyán György. És szokott így jótékonykodni, mindenféle díjak is vannak, amik a nevéhez kötődnek. Igen, ám, de miből gazdagodott meg ez az ember? Hát úgy is szokták emlegetni, mint a pornó király, mert hát pornó oldalak üzemeltetéséből. Tehát sok-sok fiatal nő és család, és ennek következően férfinek a megnyomorításából meggazdagodott ez az ember. Ő Magyarország egyik leggazdagabb embere. És hát milyen oldalt üzemeltet még vajon ez a pornó király? Hát Net Józsdát. Tehát milyen döbbenetes, hogy ez a kettő együtt. A mai világban is, és ugyanaz, tehát tényleg az ördög ugyanúgy, a sátán ugyanúgy használja ezeket a dolgokat, kötözi az embereket. Kötözi a pornóval, és kötözi ezekkel a jóslásokkal. Félelmetes. Ugyanaz történik. Az ember nem változik, a technika változik. Most már nem nem kell ott összegyűlniük, meg stb. Most már beül a szobába, interneten keresztül, akkor átélheti ugyanazt a szörnyűséget. És ugye itt ez a paráznaság, amire utal, ez már a 25. fejezete a Mózes 4. könyvének. Előtte ott a Bálám és Bálák története van, pont a gyerekhéten ez volt a téma. És ez érdekes dolog is, hogy ott Bálám olyan pozitívnak hat, hogy ó, hát Bálám, ó, nemet mondott, és akkor nem ment bele, átkot kellett volna mondani, áldást mondott. És aztán jön ez a történet, itt a 25. fejezet, hogy a nép, Izrael népe, amit úgy föntről olyan szép rendben látott Bálám, és az Isten dicsőítette ezért, ott lemegyünk, és akkor látjuk, hogy mi történik ott a nép körében, hogy meghívják őket ott a szomszéd népek, a midjániak, moábiak, meghívják őket a nők, hogy na hát a saját isteneiknek az alkalmaira. És aztán belemennek. Paráznaság, bálványimádás, kéz a kézben együtt. És hogy honnan jött ez az ötlet a midjániak részéről, hogy ez így meg tudják őket fogni. Megátkozni Bálák által, vagy Bálám által Bálák nem tudta megátkoztatni Izrael népét. De hogy lehetne őket törbecsalni? Hát így, hogy a nőkön keresztül, a kívánságon keresztül elvinni a bálványok felé. És kinek volt ez az ötlete? Bálámnak. 31. fejezetben látjuk, hogy Bálám adta ezt az ötletet. És akkor az ember csak néz, hogy azt lehet, mi történik itt? Hogy az az ember, aki ott olyan hűségesnek tűnt, aztán adja ezeket az ötleteket, hogy megtévessze a népet. És aztán az Új Szövetség is így emlékezik meg Bálámról, a Jelenések könyvében és Júdás könyvében is így olvashatunk róla, mint aki elvitte, akinek tanácsával elvitték Izrael népét. És aztán, ami még döbbenetes ebben a történetben, hogy ott elhangzik a parancs, hogy föl kell akasztani azokat a vezetőket, akik ebben benne voltak, és akkor az Úr haragja elfordul a néptől. Na hát ez az, amin hát sokan azt mondják, na hát ezt már nem is értem meg. Milyen Isten az ilyen, aki ilyeneket mond, vagy ilyeneket tesz, vagy ilyeneket parancsol, de nem értjük, hogy mi történik itt, amikor ilyeneket gondolunk. Nem értjük, hogy az Isten szentségét alapjaiban támadták. Amikor itt idegen Istent imádtak, amikor idegen Istenre mondják azt, hogy ő az Isten, amikor azt mondják, hogy na más Istennek az imádata is belefér. Az Isten azt mondja, nem fér bele. Az Isten azt mondja, hogy ő szent. És hogy ő féltékeny, féltőn szerető. Nem fér meg más Isten ő mellette. Nem tűri meg. Ahogyan egy normális házasságban is ez úgy van, hogy ha van feleségem, akkor szó se lehet arról, hogy még másik nő ott lenne, mint ahogy manapság beszélnek erről, hogy nyitott házasságban élünk, és akkor nem, nincs ilyen. Lehetetlenség, képtelenség. És azt mondja, hogy föl kellett akasztani ott a vezetőket, és az Úr haragja elfordult. Döbbenetes ez, félelmetes ez, de mindez előkép. Hogy amikor az Isten fiát fölakasztották, fölszegezték arra a fára, akkor az Isten haragja elfordult. Aki hisz, ő benne. Azon nem marad az Isten haragja, hanem bűnbocsánatot kap. Örök életet kap. Szörnyű dolog, ami ott történt, de csodálatos előképe annak, ami később, mint egy 1500 évvel később történt. És aztán rengeteg áldozata volt ennek a paráznaságnak, ugye itt mondja, hogy egy nap 23 ezeren meghaltak. Hát ha föllopozzuk ezt a történetet, akkor azt látjuk, hogy 24 ezeren. Na akkor most mi van? 23 vagy 24 ezer? És hát persze jó ilyeneken nem fönnakadni, hogy akkor most biztos, hogy nem strigulázták, hanem látták, hogy rengeteg ember. De egyébként meg, hogyha most ez egy jó példa erre, hogy van megoldás rá, tehát ott azt mondja, hogy 24 ezeren ebbe meghaltak az ítélet miatt, itt meg azt mondja, hogy egy nap 23 ezer. Tehát nincs ellentmondás, hanem még ott a másnap is volt ennek a következménye. Akár így is meg lehet ezt magyarázni, és lehet, hogy na jó, ez ilyen szőrszál hasogatás, de sokszor az van, hogy nem látjuk igazán az összefüggéseket, és akkor fönnakadunk ilyen apróságokon, ahelyett, hogy azon akadnánk fönn, hogy mi történt ott, hogy milyen súlyos következményei voltak annak, és hogy ez mit jelentett Izrael népe életére. Aztán a folytatásban azt mondja, hogy Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. Na hát ez a 4 Mózes 21-ben van, amikor ott van, hogy megint csak zúgolodnak, elégedetlenkednek, meg azt mondja, utáljuk már ezt a mannát, éhezünk meg nincs normális enni, innivaló, és akkor a következménye, hogy jönnek a mérges kígyók. És aztán az Isten adja a megoldást, hogy föl kell állítani azt az érckígyót, azt a részkígyót, és aki föltekint rá, az megmarad. És ugye tudjuk, emlékszünk rá, amikor Nikodémussal beszélget Jézus, akkor erre a kígyóra utal, hogy ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie. És hogy aki hiszőben el ne veszen, hanem örök élete legyen, úgy szerette Isten a világot. Itt beszél erről. Itt beszél erről a helyzetről, hogy Isten ítélettel sújtotta a zúgolódó, elégedetlenkedő népet, aki kísértette az Urat. Tehát ebben az van, hogy ők akarták megszabni a feltételeket. Ők akarták megmondani, hogy milyen étel legyen, hogy legyen, mi történjen, mit cselekedjen az Isten. És hát ennek ott volt a súlyos következménye, de az Isten adott megoldást. És megint csak Krisztusra mutató előkép ez. És aztán olvashatjuk a továbbiakban, de ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük is némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Hát sokféle zúgolódás volt. Látjuk, hogy a gyülevész néptől kezdve a népben is megfordult ez a zúgolódó gondolkodásmód. De aztán talán a legkeményebb lázadás, zúgolódás az volt, amikor a legközelebbi körből, a léviták közül, a szolgálói csapatból, mondhatnánk így, jöttek elő a zúgolódók, és mondták azt, hogy na, mi ez, hogy Áron meg Mózes? Hát mindannyian Isten népe vagyunk, nem? Mindannyian ott vagyunk ebben a szolgálatban. Mindannyiunknak jogunk van ehhez. Ki ez az Áron, meg ki ez a Mózes? És elkezdtek ezen zúgolódni. Pedig hát Mózes volt az, aki azt mondta, hogy na, most én vezetem ki a népet. Hát Mózes kézzel lábbal tiltakozott. Az Isten volt az, aki oda helyezte őt. Az Isten volt, aki megbízta őt. Tehát amikor Kórak, Dátán és Abirám azt mondják, hogy ki ez a Mózes, meg ki ez az Áron, akkor nem csak Mózes meg Áron ellen lázadoznak, hanem az ellen, az Isten ellen, aki azt mondta, hogy na akkor most ő fog titeket kivezetni Egyiptom földjéről. És mindig, amikor ezek a lázadások történtek, olyan jó látni Mózest, hogy ne az van, hogy ott elkezd magyarázni, hogy mit képzeltek ti, hát én vagyok a vezető, meg ne, hanem leborulnak. Állandóan Mózes mindig leborul az Úr elé. Leborul az Úr elé, elmondja neki, hogy Uram, itt van ez a helyzet, mit tegyek, és aztán az Isten mutatja a megoldást, mutatja az ő akaratát, és hát itt is ez van, hogy Isten nyilvánvalóan csodás módon megmutatta az ő hatalmát. Egyébként döbbenetes, amikor hivatja Mózes őket, hogy na akkor jöjjetek, nem hajlandóak menni, oda menni, és azt mondják, hogy idehoztak a mézzel, tejjel és mézzel folyó földről Tehát, hogy úgy nevezik Egyiptomot, mint ahogyan Isten azt a földet nevezi, ahova vezetni akarja őket. Tehát amiből kivezeti őket a nép, arra mondják azt, ami az ígéret. Vagy arra mondják, hogy az ígéret földje tulajdonképpen. Vissza kéne akkor oda. Teljesen megfordultak ezek az emberek. Nagyon súlyos következménye lett ennek, ugye ott a föld elevenen nyelt el őket. Tehát Isten egyértelműen megmutatta az ő szándékát, az ő akaratát ebben a helyzetben. És hát miért sorolja föl ezeket Pál apostol a korintusbelieknek? Hozza ezeket a példákat, azt mondja, hogy hát ez példaként iratott meg nektek. Hogy lássátok, hogy az a nép, aki megtapasztalta, hogy a világ leghatalmasabb hadseregével rendelkező birodalomból kivezette őket az Isten csodálatos jelekkel, és vitte őket az ígéret földje felé, az a nép ilyen dolgokat művelt. Ez példa számotokra, hogy vigyázzatok. Vigyázzatok, hogy nehogy úgy járjatok, mint az a nép. Abból sokan, hogy igazából elindultak testileg, de a szívük az valahol ott maradt az egyiptomi fogságban. És aztán visszavágytak oda. Vigyázzatok! És mondhatnánk erre, hogy na jó, ezt a korintusiaknak írta Pál apostol, korintusiak is kérdezhették, hogy mi közünk ehhez, de Isten azért iratta ezeket meg, nem csak az ószövetségi történeteket, hanem ezt a korintusi levelet is azért hagyta, hogy fennmaradjon nekünk is, hogy ezáltal szóljon, hogy ezáltal figyelmeztessen bennünket. Hogy figyelmeztesse ott akkor azokat a korintusi hívőket, akik el voltak telve magukkal. Gőgössé váltak. És mondja, hogy vigyázzatok, mert aki azt gondolja, hogy áll, sokszor úgy idézzük ezt, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék, nem, az azt mondja, aki azt gondolja, hogy áll, az el ne essék. És lehet ebben egy nagyon hamis vallásos tudat is, hogy én állok, és akkor lehet itt hivatkozni mindenféle dologra, hogy én olyan háttérrel rendelkezem, én meg vagyok keresztelve, konfirmáltam, vagy én... Még akár ilyen is lehet, hogy én elmondtam egy imát annak idején, de az csak úgy, ha nem a szívéből jött, nem őszintén tette le az Úr elé az életét, akkor ezek nem mentenek meg. Ha nincs meg a kapcsolat Krisztussal, akkor ez egy hamis öntudat, magabiztosság. Nem Krisztus biztosság, vagy biztonság, hogy ő benne állok, ő benne vagyok. Ő benne tudok megmaradni, hanem na majd én tudom, hogy ez hogy működik. És ezért figyelmeztet az Úr bennünket, akik az övéi vagyunk minket is, hogy vigyázzunk. Az, hogy mi őt ismerhetjük, hogy hozzátartozhatunk, az egyedül az ő kegyelme. Megint csak az ifi hétre visszatérve, ez volt a záró, meg ez volt a fő igéje tulajdonképpen, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Ő az, aki megtart. Ő az, aki megszólított. Én csak elfogadhattam, mondhattam, hogy köszönöm, Uram. És abban a kiváltságban lehetek része, vagy abban a kiváltságban lehet részem, hogy vele haladhatok, vele élhetek, és vele maradhatok meg. Nélkül ez lehetetlenség. És ahogy Bogi is említette, olyan jó volt hallani ott bizonyságtételeket, hogy sokan, nem csak szolgálók, hanem résztvevők közül is bizonyságot tettek, és olyan elevenen, olyan bátran volt, aki kiállt, és elmondta azt, hogy őt a pornográfia kötözte meg. Ugye ne paráználkodjatok, mint ahogy ott olvastuk az ige. Pornográfia. És itt Pál írja a korintusiaknak is, hívő embereknek, akik ebből megtértek, de ez vette őket körül. És hívő embereket ez nem érintheti? Dehogy nem érintheti. Bár ez lenne, hogy nem esnének ebbe bele hívő emberek. Férfi héten milyen sokszor ezzel kell szembesülni, hogy akik úgy elindultak, és ez úgy visszahúzza, úgy lenyomja, meggyötri embereknek az életét. És milyen csoda, amikor valaki, ahogy bizonyságot tudott tenni ez a fiatalember, hogy megszabadult ettől, és mondta, hogy hát ez sokszor harc is, meg sokszor ott kell lenni, kapaszkodni az Úrba, de megtartja. Megtartja ebben a helyzetben. De ugyanúgy az zúgolódás, az elégedetlenkedés, amikor nem arra nézek, amin van, hanem arra nézek, amin nincs. És mindenem megvan. Minden megvan nekem a világon. Nincs. Tehát mindig lesz olyan, amire tudok nézni, hogy hát ez nincs. Akkor mindig tudok zúgolódni. De hogyha arra nézek, amin van, és elsősorban, hogyha az Urat megkaptam, akkor ő rá nézek, hogy ő az enyém, és én az övé lehetek. És amit tőle kapok, ha arra nézek, akkor meg mindig van valamim, és akkor mindig hálás lehetek. És akkor nem az zúgolódásnak a lelkülete lesz, ami áthat, ami aztán erjeszt másokat is, meg bomlaszt, hanem a hálaadásnak a lelkülete, ami szintén tud terjedni jó illatként, és akkor az emberek azt mondják, hogy hú, hát ez nem szokványos, hogy nem panaszkodik, vagy nem hőbörög állandóan, hanem tud örülni dolgoknak. És az Úr erre ezért figyelmeztette a korintusiakat is, és minket is, hogy a kísértések azok ott vannak, ott lesznek, folyamatosan. Viszont az Úr is ott van. Ő is folyamatosan ott van. És hogyha vele nézünk szembe ezekkel a kísértésekkel, akkor meg fogunk maradni. Akkor ő meg fog bennünket tartani. Ha nélküle, akkor meg ne csodálkozzunk, hogy el fogunk esni. Akkor nagyon nagy bukások jönnek a mi életünkben. Hát egyszerű a döntés, akkor lépjük ezt meg a mi életünkben. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te vagy a szabadító. Te vagy az, aki már ott ezekben az ószövetségi eseményekben is megnyilvánultál, cselekedtél. És köszönjük, hogy te voltál az, aki a korintusiakat is figyelmeztetted Pálon keresztül, és megtartottad, megerősítetted őket. És köszönjük, Urunk, hogy te itt is jelen vagy. Te látod, hogy mennyiféle kísértés vesz körül bennünket. Te látod, hogy mennyiféle bűn van a mi szívünkben, a gondolatainkban, érzéseinkben. Te tudsz bennünket megtisztítani, megszabadítani. Olyan nagy szükségünk van rád, Urunk. Nélküled nem tudunk megmaradni. És kérünk, Urunk, hogyha most észrevettünk dolgokat a mi életünkben, hadd legyen bátorságunk előállni azokkal, eléd lépni, megvallani azokat, és megélni azt, hogy te megbocsátasz, megtisztítasz, és megelevenítesz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy benned maradhatunk meg, benned állhatunk szilárd talajon. Amen. 272-es számú éneket énekeljük.
Santo
hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Jövő hét vasárnap szokott rendben lesz Isten tisztelet, és 9:45-től imaóra is lesz majd a kisházban, hiszen úrvacsorás Isten tisztelet lesz majd. Nyírteleken lesz úrvacsorás Isten tisztelen, és ez meg az első volt. Fáradt vagyok itt az ifi hét után, aztán most egy rövid zárlat. De örülök, hogy talán az ige hirdetésben nem mondtam ilyet, hogy ennyire kizökkentette a testvéreket. Jó, tehát 9:45-től imaóra, és a gyerekóra is ott lesz majd a kisházban, ahogy 10 órától a templomban az Isten tisztelet, a szokott rendben. Jó, és csütörtökön 18 órától bibliaóra lesz a kisházban, a napi igék lesznek a témák, pénteken pedig 16 órától házi ifi lesz majd, itt a bővebb részletezésben majd erről még szó esik. Női kör és bibliaóra nyáron hetente felváltva lesz, most bibliaórát tartunk, női kör ma jövő héten lesz. Az, hogy ifit tartunk-e, vagy sem, azt a fiatalokkal szokták egyeztetni itt a csoportban. Most pénteken ugye 16 órától házi ifi lesz, Évinél is a részleteket majd Messengeren egyeztetik a fiatalság körében. Isten tiszteleti felvételek, fotók letölthetők a philadelphia.lutheran.hu oldalon. Feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán, illetve a gyülekezet Facebook oldalán. Aki szeretne bizonyságot tenni, vagy beszélgetésre, látogatásra van szüksége, kérjük, hogy szóljon. A fali újságon, a honlapon megtekinthetők a programok, 2024-es év programjai. Jó ezt megnézni, meg beírogatni a naptárba, hogyha ezt még nem tettük meg. A nyáron sok lehetőség adódik csendes heteken a lelki feltöltődésre. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és imádkozzunk ezekért az alkalmakért. Az EKE alkalmak közül most a hitmélyítő hét kezdődik július 29-től, és a családos hét pedig augusztus 5-től. Az ekealapítvány.hu oldalon lehet tájékozódni erről. És a biatorbágyi alkalmak közül a bibliatanulmányozó hét a 20-40-es korosztálynak kezdődik július 28-ától, tehát most, és bibliatanulmányozó hét augusztus 5-től, ugye az mbv.hu oldalon lehet tájékozódni. Gyülekezeti kerti parti a parókián augusztus 10-én kezdődik, vagy lesz majd. Augusztus 20-ai csendes napunknak a mottója az, hogy mondd, te kit választanál. Ugye ez lehet, hogy a fülünkbe cseng ez a dallam. Hát 20-án ez egy aktuális kérdés, de egyébként pedig az igék, amik előttünk vannak aznap az útmutatóban, azok is ezt hozzák elénk. 1 Mózes 24-ből ott, amikor Ábrahám feleséget hozat Izsáknak, és a apostolok cselekedetei 13. fejezetéből pedig, amikor Pál és Barnabás kiküldetéséről van szó. Tehát ez az Isten vezetése a társkérdés terén, vagy a szolgálat terén, tehát ezt hozzá elénk most ez a két ige. Készüljünk erre az alkalomra, hogy a gyerekeknek külön foglalkozás van, közös ebéd is lesz, de lesz lehetőség bizonyságtételekre, szolgálatokra, tehát kérem a testvéreket, hogy így készüljenek, így gondolkodjanak, imádkozzanak, és hívjanak másokat is erre a nyírteleki csendes napra. Akinek van céladománya a kisvárdai templomunk felújítására, járda építésére, kérjük, hogy keresse a pénztárosunkat, vagy hogyha Persejbe dobjuk be az összeget, akkor ezt külön jelezzük. Hirdetem, hogy vannak használt ruhák, cipők és játékok a kisházban. Aki érdeklődik ez iránt, az nézze meg legkésőbb jövő heti bibliaóráig, hogy hát ha talál magának valamit, a többit ezután majd tovább visszük nyírtelekre, illetve görögszállásra. Kérdés, hogy van esetleg még valamilyen hirdetnivaló? Nem hagytam ki akkor semmit. Akkor most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökön örökké. Amen. Az áró imádság előtt a 284-es éneknek az első verszakát énekeljük. Thank you.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztus nevében mehetünk eléd, és így szólíthatunk meg téged, a szent és hatalmas Istent. Köszönjük neked, hogy te bár elítéled a bűnt, de annyira szeretsz, hogy egyszülött fiadat adtad értünk is. Köszönjük, hogy benned van a mi bűnbocsánatunk, benned van az életünk, az örök életünk. És köszönjük, hogy te szeretnéd megtartani a mi életünket, és ezért szólsz, ezért figyelmeztetsz bennünket. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik nem ismernek téged. Könyörgünk azokért, akik még káromolnak téged, akik gúnytűznek belőled. Add, hogy észrevegyék, hogy mit művelnek, add, hogy megismerhessenek téged. Könyörgünk azokért, akik még zúgolódnak, elégedetlenkednek, mert nem látják meg, hogy mennyi mindent adsz nekünk, hogy a legfontosabbat megadtad számunkra. És könyörgünk, Urunk, hogy tisztíts meg bennünket is, amikor ugyanez a lelkület eluralkodik rajtunk. Add, hogy tudjunk hálásak lenni, add, hogy tudjunk elégedettek lenni, add, hogy meglássuk a te ajándékaidat, add, hogy rád tudjunk tekinteni elsősorban. És köszönjük, hogy így könyöröghetünk azokért, akik környezetünkben élnek, betegségekkel küszködnek, vagy az időskori problémákkal, vagy akik a gyász miatt vannak megszomorodva, vagy egyedül érzik magukat. Kérünk, Urunk, hogy te vedd körül őket a te szereteteddel, és a te jónak látod, te adj gyógyulást, megerősödést a te tetszésed szerint. És könyörgünk azokért, Urunk, akik ott állnak a betegek mellett, hogy hadd tudják tőled jövő erővel, türelemmel, szeretettel gondozni a rájuk bízottakat. És kérünk, hogy te tarts meg bennünket, amikor különféle kísértések jönnek velünk szemben, add, hogy meg tudjunk maradni, add, hogy hűek tudjunk lenni hozzád. És te adj útmutatást, amikor döntéshelyzetben vagyunk, add, hogy lássuk a te tervedet, akaratodat, és merjünk aszerint döntést hozni. Könyörgünk, hogy te áld meg a családjainkat, szeretteinket, add, hogy mindannyian a tieid lehessenek, megismerhessenek, és neked élhessenek. És könyörgünk a tieidért, könyörgünk a mi gyülekezetünkért is, add, Urunk, hogy rád tudjunk mutatni, add, hogy olyan közösség tudjunk lenni, ami hegyen épült város. Add, hogy amikor minket látnak közösségként vagy egyénenként, akkor téged láthassanak. Kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, és fedezd el a mi gyengeségeinket, erőtlenségeinket. Te erősíts meg bennünket, hogy azt tudjuk tenni, ami belőled fakad, ami szerinted való. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk az előttünk lévő alkalmakat. Kérünk, hogy te készítsd el a te szavadat számunkra. Te készítsd fel a szolgálókat is. És így kérünk, Urunk, a többi közösségért, gyülekezetért is, itt Kisvárdán is, a környéken is, de szerte az országban, szerte a világban. Add, Urunk, hogy tényleg rád mutathassanak a tieid, akkor is, amikor ezért üldözik, amikor ezért támadják őket. Add, hogy mindvégig kitarthassanak és megmaradhassanak. Köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le a testvérgyülekezeteinket is Norvégiában, Amerikában, Dániában. Te őrizd őket, te tudod, hogy milyen szükségük van, te add meg számukra azt, ami kell nekik. És Urunk, hálásak vagyunk ezért a hétért, amit eltölthettünk a Pilis Csaba Jeke héten. Köszönjük a te ajándékaidat, köszönjük a fiatalokat, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk a többi hetet is. Add, Urunk, hogy gyülekezetünkből is, akik készülnek ezekre az alkalmakra, megélhessék, hogy te ott vagy, hogy a te színed előtt rendezhessék dolgaikat. Így kérünk a szolgálókért is. Te áld meg őket, te készítsd fel őket. Hadd legyen a te kezedben minden eke alkalom, Biatorbágyi alkalom. És könyörgünk, hogy te cselekedj a missziói szervezeteken keresztül, ahol a Bibliát osztják, vagy különféle módon a te igédet terjesztik. Add, hogy ezek célba érhessenek, és életek újulhassanak ezáltal. Könyörgünk, Urunk, a vezetőkért, egyházi vezetőkért, de világi vezetőkért egyaránt, hogy hadd tudjanak bölcs döntéseket hozni, szerinted valóakat. És kérünk azért, Urunk, hogy hadd legyen békesség, hogy ennek a háborúnak is hadd legyen vége, de add, hogy amíg tart, addig a nyomorúságban hozzá tudjanak menekülni emberek. Hogy ez a szörnyűség és áldással lehessen az ő életükben. Köszönjük neked, Urunk, hogy minden dolgunkat eléd vihetjük. Köszönjük, hogy te tudod nagyon jól, hogy mire van szükségünk. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében még együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és megkezdett 284-es számú énekünket folytassuk tovább.